eredményeit.
Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, köszönöm szépen az érdeklődő figyelmet. Az előadásomban arról szeretnék nagyon röviden beszélni, hogy a pályázatunk célja az, hogy az ELTE fizikai intézetét bekapcsoljuk minél több nagy nemzetközi asztrofizikai megfigyelő projektbe, hiszen ezek 100 millió vagy milliárd dolláros költségvetésű projektek, nyilvánvalóan nagy nemzetközi együttműködésben folyik az adatgyűjtés, és ennek a ebbe való bekapcsolódás révén juthatunk hozzá azokhoz az adatokhoz, amiből érdemes ma tudományt csinálni. Lefényképeztem a LIGO-t, a lézer interferométeres gravitációs hullám obszervatóriumot egy panorámaképben, illetve a havai hegy tetején működő obszervatóriumok közül néhányat. Itt folynak azok a projektek, amihez mi csatlakoztunk. A csoportunk az tanársegédekből, PhD hallgatókból, MSC-s és BSC-s diplomás diákokból áll, illetve az a csoport, ami csatlakozott a LIGO-hoz, azt úgy hívjuk, hogy Ötvös Gravity Research Group, és ennek nem csak az Ötvös Egyetem, az Ötvös Egyetemen kívül a Szegedi Egyetemről, illetve az Atomkiból is vannak aktív tagjai. Természetesen a lendület pályázat az elsősorban az Ötvös Egyetemen belüli csoportot támogatja, de mi nyíltá tesszük ezt az együttműködést, és mindenki, aki akar Magyarországon, az csatlakozhat a mi LIGO csoportunkhoz. Az asztrofizikai kutatásainkat pedig nemzetközi szinten úgy jelenítjük meg, hogy létezik egy Ötvös International Research School in Astrophysics, ahol távolba szakadt magyar asztrofizikusokkal, elsősorban Hajman Zoltánnal a Columbia Egyetemről és Szapudi Istvánnal a Hawaii Egyetemről működünk szorosan együtt. Az egyik érdeme az első éves teljesítményünknek a projektnek az, hogy Raffai Pétert, aki korábban az én doktorandusom volt az egyetemen, és a Columbia Egyetemen volt posztdoktori ösztöndíjas, azt sikerült hazacsábítanunk Amerikából Magyarországra, illetve bízom abban, hogy hasonlóképpen Kocsis Bencét, aki ugyancsak az én PhD-s hallgatóm volt, és a rangos Harvard Egyetemen kapott posztdoktori ösztöndíjat, ami egyébként remélem, hogy a mi munkánknak a színvonalát dicséri, őt is haza szeretném a következő évekbe csábítani, hogy csatlakozzon ehhez a csoporthoz, méghozzá úgy, hogy ERC ösztöndíjat ad be, és azt megpróbálja a csoportunkhoz hazahozni. Ezen túl szeretnék majd élni, mert találtam egy nagyon jó delikvenst, pályázót, az MTA posztdoktori pályázati lehetőséggel is. Egy olyan ember, aki Koreában és a Max Planck Intézetben Németországban már bizonyított, remélem, hogy jövőre már ő is nálunk dolgozhat. 14 cikket sikerült publikálnunk, és ezeknek több mint 100 az összesített impact faktora az első év során, és ezek nem olyan cikkek, amelyek már folyamatban voltak, vagy éppen megjelentek, hanem igyekeztünk mindenhol feltüntetni, és itt mutatom is elnök úrnak, mielőtt konkrétan rákérdezne, a lendület pályázatnak a támogatását. Tehát ez mind a 14 olyan cikk, ami már ebben az első évben úgy jelent meg, hogy rajta van a lendületnek az elismerése. A nagyon sok szerzős LIGO cikkek közül is, ahol csak az affiliációkat ilyen hosszan sorolják, ott is megtalálható már mindez. A LIGO-ról szeretnék néhány mondatot mondani. A LIGO ugye az egy nagy interferométeres detektor, aminek 4 km hosszúak a karjai, és az általunk, és Einstein által 100 év elképzelt gravitációs hullámok, hogyha mondjuk erre merőlegesen érkeznek a Föld felszíne felé, akkor megrezgetik ezeket a karokat, és a lézerfénnyel nagyon pontosan lehet mérni ezeknek a karoknak, a bennük lévő tesztömegeknek, tükröknek a távolságát, és interferometrikus alapon kimutatni, hogy volt valami rezgés, valami fajta gravitációs hullám. A legfontosabb munkánk természetesen az adatoknak a feldolgozása. Csatlakoztunk a projekthez, az obszervatórium gyűjti az adatokat, mi kiértékeljük. A detektort is fejlesztünk, méghozzá hozzáadunk hardvert ehhez a berendezéshez, és az első munkánk, amit ki szeretnék emelni az elmúlt évből, az arra vonatkozik, hogy kiszámoltuk és publikáltuk azt a számolási eredményt, ami megmondja, hogy ha LIGO 2017-ben, mert ez már egy eldöntött tény, Indiában egy harmadik detektor fel szeretne építeni, az Indián belül pontosan hol és milyen orientációval legyen elhelyezve. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. A LIGO-nak azért van, az USA-n belül eleve két detektora, itt látható 3000 km egymástól a kettő, az egyik Washington államban, a másik Louisiana államban, a mocsárban, hogy ha valamifajta rezgést érzékel, Azt ki lehessen zárni, hogy mondjuk a közelben elmenő teherautó vagy vonat szeizmikusan megrezgette az adott detektort. Tehát szeretnék látni, hogy egyszerre, koincidenciában a 3000 kilométerre lévő két detektor ugyanazt mutatja ki, akkor valószínűleg kozmikus eredetű ez a rezgés. Ha lenne egy harmadik detektor, és erre vannak a tervek ugye előkészületben Indiában, akkor három detektorból, már háromszögeléssel azt is meg tudnánk mondani, hogy honnan jött a gravitációs hullám, és oda tudnánk fordítani utána az optikai teleszkópokat, és megfigyelni, hogy az az esemény, ami a gravitációs hullámot keltette, az esetleg az optikai távcsövekben is látszik-e valamilyen formában. A másik jelentős eredményünk, hogy egy olyan cikket publikált a LIGO együttműködés az elmúlt évben, amely a Rafai Péter korábbi doktoranduszon még az ELTE-n írt PhD munkájára alapul. A cikknek a legelső ábrája, ezt onnan másoltam ki a Physical Review D-ből, az azt az eljárás mutatja, képfeldolgozó eljárás gyakorlatilag, amit a frekvencia időtérben a gravitációs hullám jel kimutatására mi dolgoztunk annak idején a PhD hallgatóval az ELTE-n ki, és jelenleg a LIGO-nak a gravitációs hullámok keresésére irányuló algoritmusa, eljárása erre az algoritmusra épül. Hadd mutassak egy kicsit kézzelfoghatóbb és érdekesebb dolgot, meg ne tessenek lepődni, azért van itt az űrrepülőgépnek a képe, mert azt tudjuk, hogy egy ilyen hatalmas robajjal járó rakétafellövés, az olyan mértékű, alacsony frekvenciás, hangfrekvenciás hanghullámokat, bocsánat, ezeket infrahangoknak hívjuk, hiszen alacsony a frekvenciája, amelyek 7-szer megkerülik a Földet, mielőtt teljesen kihalnak. Nyilvánvalóan egy ilyen rezgés, az egy olyan érzékeny műszer, mint a LIGO, ami egy olyan nagyon pici gravitációs hullámot próbál kimutatni, aminek 10 a mínusz 21-en a nagyságrendje. Egy méterút hossza mindössze 10 a mínusz 21-en méterrel változik meg. A 4 kilométeres méterrudunk hossza is csak olyan picit változik meg, hogy ez atom magjának az átmérőjénél is sok nagyságrenddel kisebb. Szóval egy egyszerű infrahang hullám az jelentősen megzavart egy ilyen mérést. A LIGO-nak nem csak maga az interferométer a része, hanem sok száz olyan műszer, ami megpróbálja a külső zavarokat kiszűrni. Egy ilyen műszert építettünk mi, ez most van éppen beszerelés alatt a LIGO-ba, ebből 8 darab, ez egy infrahang mikrofon, amiben van egy szenzor, és megpróbálja nagyon alaposan és finoman megmérni, hogy van-e olyan alacsony frekvenciás zavar a levegőben, ami esetleg magát a műszert is zavarhatná. És azt gondoljuk, hogy ennek egyébként vannak más irányú ipari hasznosítási lehetősége is, tehát feltesszük ebből most néhányat az ELTE épületének a tetejére, és azt gondoljuk, hogy repülőgépeket lehet ezekkel azonosítani, nem csak a normál repülőgépeket, hanem esetleg a lopakodó repülőgépeket is. Atomrobbantásokat lehet monitorozni, hiszen a technológiát az 50-es években erre fejlesztették ki. Az egyik országból a világ másik végében lévő atomrobbantást, esetleg egy tiltott tesztrobbantást nyilvánvalóan meg lehet hallani egy ilyen detektorral, és az asztrofizikában egyre fontosabb a Föld légkörébe behatoló meteoritok zajának a felmérése, ezekkel a meteoritok mennyiségének és méretének a számolása. Az utolsó diámon a Pan-STARRS együttműködésről szeretnék beszélni. Ez egy Hawaii-ban folyó tényleges égtérképezési projekt, ami arra vállalkozik, hogy 5 naponta teljes égboltot lefényképezi, és ezeket a felvételeket összerakva néhány év alatt a jelenleg kapható legmélyebb felvételt készíti az éjszakai égről. Azért csinálják úgy, hogy 5 naponta lefényképezik az eget, és egymásra stekkelik az adatokat, mert így időbeli változásokat is meg lehet figyelni. Megfigyelhetjük a legközelebbi, a Földet veszélyeztető aszteroidákat is, és természetesen a legtávolabbi galaxisokban felrobbanó szupernovákat is. Az egyik legfontosabb eredményünk, ami most kerül majd publikálásra, vettük a jelenleg ilyen módon készen lévő térképét ennek a Pan-STARRS felmérésnek. Látjuk, hogy vannak benne még foltok, meg csíkok, ahol a mérés még nem teljesen fejeződött be, és ezt összevetjük a kozmikus mikrohullámú háttérről készült legjobb képpel, amit a Planck űrszonda most publikált. És a kettő jelének az összevetéséből itt alacsony ellekre, nagy hullámszámokra, kis hullámszámokra, nagy hullámhosszra ki tudjuk mutatni pozitívan a korrelációt. Ez lenne a fizika történetében az első igazi mérése az integrális Szunyájev-Zeldovics effektusnak, tehát tényleg meg tudjuk mondani, hogy a háttérsugárzás fotonjainak a térképében látszik az, hogy hol van az anyag, a eloszlás, a galaxisok, mert azok nyilvánvalóan a tömeg, a gravitáció és a fotonok pályájának a kölcsönhatása formájában az integrális Szunyájev-Zeldovics effektus néven elnevezett effektus során beleprintelik magukat a háttérsugárzás képébe. Ha nagyon közelről megnézzük ezt a háttérsugárzás térképet, létezik ebben egy úgynevezett cold spot, amit már sokan ismernek, hogy ott van egy hideg folt. Mi vagyunk az elsők, akik azt gondoljuk, hogy ki tudjuk mutatni ez a cold spot a CMBR képében, hogy ott van a galaxisoknak egy 30%-os hiánya. Ezt a képet nem mutathatom tovább, mert egyelőre még embargós. Amit mutathatok utolsónak, az egy ugyancsak mondjuk ipari hasznosításra irányuló lehetőség a pásztáz esetén. Ugye arról szól, hogy elsősorban a Földet veszélyeztető aszteroidákat megtaláljuk, és a NOVA, ami egy olyan műsor, mint nálunk a Delta volt, csak Amerikában van, a múlt heti adásában a Földet veszélyeztető aszteroidákról szólt. Itt van a pánctárz, amit bemutattak, és bemutatták azt a lehetőséget, hogyha időben felfedezünk egy Földet veszélyeztető aszteroidát, abba belelőve a pályája úgy elterelhető, hogy megmenekülünk tőle, de sokkal fontosabb, hogy egy ilyen nagy kevlár zacskóval meg is tudunk 10 éven belül fogni ilyen aszteroidákat. Ezt hold körüli pályára fogjuk tudni állítani, körülbelül 10 év múlva kész lesz ez a technológia, és abból bányászni is tudunk rendkívül értékes dolgokat. Bízva abban, hogy talán ide is elvezett a Pan-STARRS, mint lehetőség, és valamennyi közünk lesz hozzá, hogyha ebben mi dolgozhatunk, megköszönöm a figyelmüket.